Látod, Úr Jézus, hogy hogyan jöttünk ide, hogyan hoztál bennünket ide. Magasztalunk téged azért, hogy itt lehetünk a te igéd fölül, és köszönjük neked, hogy ma is bizakodhatunk abban, hogy lesz szabad hozzánk. Köszönjük neked ezt az áldást, ezt a lehetőséget, hogy veled szóba állhatunk, és hogy várhatjuk azt, hogy te megszólítasz bennünket. Köszönjük neked, hogy te megengedted, hogy egy ilyen közösségbe tartozhassunk. És kérünk most azért, hogy te segíts félretenni mindent, ami foglalkoztat bennünket. Te segíts félretenni minden kérdést, ami a szívünkben van, ami ránk nehezedik. Te segíts most tényleg mindent félretenni, és kérünk, hogy te segíts félretenni esetleg a gátlásainkat, vagy félelmeinket. Könyörgünk azért, hogy minden távolíts el az útból, ami akadályozná azt, hogy a te ígédre figyeljünk és egymásra. Kérünk, hogy így legyen itt közöttünk a te szent lelked által. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy hol összegyűlnek ketten, vagy hárman a te nevedben, te ott vagy közöttük. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te most itt vagy, és hogy rád figyelhetünk. Könyörgünk, hogy adj nekünk értelmes szívet és halló fület. Amen. Ugye az ifjé hétvégén az imádkozásról volt szó, és én azt látom, hogy ez az a terület az, ami folyamatosan elhaló, aztán megújuló része egy a hívő életünknek, és nem véletlen az, hogy Jézus is ebben nagyon komolyan példát statuált a tanítványoknak, meg nem véletlen az, hogy az imádkozást is Pál nagyon sokszor hangsúlyozza a levelei végén, hogy imádkozzatok értünk, mi is imádságban hordozunk titeket. Tehát az imádság az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és azt gondolom, hogy amennyire hangsúlyos mondjuk az Új Szövetségben, amennyire hangsúlyos téma, talán a mi ifjeinken is lehetne ilyen hangsúlyosan kezelni ezt. Én úgy gondoltam, hogy talán ezért lenne jó újra egy kicsit az imádságot valamilyen szinten érinteni. Hát azt látom, hogy mondjuk az imakör is, ugye, ami van, ami létező alkalma az ifinek, ugye két hetente pénteken szokott lenni, többnyire betéknek, és azt látom, hogy nem örvend akkor a népszerűségnek, vagy nehezen megy ketten, hárman, ha összejövünk, az jó. Nyilván ennek több más oka is lehet, de fontos az, hogy tényleg az imádságra figyeljünk oda, és nem véletlenül van tele ennyire az Új Szövetség az imádságnak a témájával, akkor is biztos, hogy probléma volt az, hogy feledésbe merült ez a dolog, az imádkozásnak a lehetősége, vagy megerőtlenedett. De ha nem az imakörre gondolunk, egyéni életünkre, és szerintem biztos, hogy többen voltatok már úgy, vagy vagytok úgy, hogy harcoltatok ezzel a dologgal, hogy az imádságra legyen idő, igeolvasásra legyen idő. Amit ugye én sokszor magamon is tapasztalok, hogy még az igét csak elolvasom, de hogy tisztességesen még imádkozok, és aztán az abból van sokszor a legkevesebb. Ez is érdekes részemről is, meg lehet, hogy nálatok is így van, hogyha mondjuk csak kevesebb időm van igeolvasásra, akkor hát mi az első, az igét elolvasom, aztán az imádkozás az már a második, az már ahhoz képest nem olyan fontos. Tehát én ezért gondoltam, hogy most megint talán jó lenne, hogyha az imádkozás témáját elővennénk, és azért mondtam, hogy részben, mert azért valamennyire a harcról is szó lesz. Az 1 Krónikák 5.18-at keressük meg. Itt egy nagy, a Krónikák első könyvének az elején egy hosszú névlista van, a különböző törzseknek a leszármazottait taglalja, ugye ilyenkor szokott az lenni, hogy hát, ha már látom, ránézek a napi ígére, végigolvasnám, de aztán rájövök, hogy hát ennek semmi értelme. De ebben a nagy névtengerben itt van egy kis blokk, ami tényleg egy ilyen kis ide színfoltnak mondható, és nagyon sok üzenetet tartalmaz, tehát az 1 Krónikák 5.18-tól olvasom. Rúben fiai és a gádiak közül, meg a manassé törzs egyik feléből való vitézek, karddal és pajzsal fölszerelt emberek, és íjászok, képzett harcosok, 44.666 köteles háborút indítottak a habriak ellen, Jetur, Náfis és Nódáb ellen. Segítséget kaptak velük szemben, és hatalmukba kerültek a hagriak, és mindazok, akik velük tartottak, mert az Istenhez kiáltottak segítségért harc közben. Ő pedig meghallgatta kérésüket, mert bíztak benne. Eddig szerettem volna felolvasni az igét, és ez lenne az az ige, amit kiemelnék a 20. vers, hogy a 20. versnek a második fele, hogy az Istenhez kiáltottak segítségért harc közben, és ő pedig meghallgatta, mert bíztak benne. Tehát az első, amiről szeretnék beszélni, hogy a hívő élet az harc. És ugye hát tudjuk azt, hogy az új szövetségben is van erre utalás, hogy nem test és vér ellen van tusakodásotok, mint hívő életprogram, mint tanítványok, hanem a levegő hatalmasságai ellen, és hát az ördög ellen, a sátán ellen van nekünk igazán harcunk. De azért ennek ellenére is tudjuk, hogy azért a maga az élet is sok harcot tartogat számunkra, ugye már a teremtésnél is, ami történik, hogy hát ki lesz elhudolva az első ember pár a paradicsomból, és hát mit mond az Isten, hogy megátkozom a földet a miattatok, és hát ő is és bogáncsot hagy nektek. Tehát ebben már eleve benne van annak a csirája, hogy maga az élet is sok harcot tartogat. Egy holland misszionárius, illetve egy holland, most pontosan nem tudom, hogy kicsoda, olvastam valahol, tehát nem én vagyok ennyire olvasott, Corrie ten Boom ez a neve, ő mondta azt, hogy nem kényelmességre vagyunk elhívva, hanem egy szakadatlan harcra a sátán ellen éjjel és nappal. És tényleg a hívő élet az ilyen, meg maga az élet is ilyen, hogy tele van küzdelemmel. Ami nekem így egyből eszembe jutott az, hogy hát egyre többször van az, hogy hát megyek a metrón, és kezemben van egy könyv, és harcolok egy vizsgáért mondjuk. Vagy harcolok azért, hogy valami meglegyen, valamilyen vizsgám, hogy harcolok mondjuk a tudatlanságommal, azért, hogy valami kis tudás legyen a fejemben. Vagy egyre többször veszem azt észre magamon, hogy egy kis cetli van a zsebemben, amin kis német szavak vannak, és ez is egy harc. Egy szakadatlan harc. Aztán lehet még harcolni ugye a rohanó idővel, a hívő életnek ilyen harca is van, meg úgy egyáltalában az életünk is tele van ilyen harccal. Most valamennyire próbálom lefordítani azt, amit ott akkor vívott ez a 2,5 törzs a hagriakkal, hogy tényleg a mai életünk is, ha nincs is ugye ilyen háború vagy harc, de tele van másféle harccal. Aztán harcolhatunk a fáradó testtel, betegségekkel, ki már érzi azt, hogy hát nem 10 éves, stb. Aztán harcolhatunk esetleg azzal, hogy egyre kevesebb az erőnk, többször vagyunk fáradtak, dolgozunk, estére már elfogy az energiánk, ha pihenünk egy órát, akkor utána esetleg a tévé elébe esünk. Tehát ez is egy harc. Aztán harc lehet ugye a pénzzel is, hogy kijöjjön belőle az ember, a növekvő kenyéráról, stb. Ezzel leginkább én harcolok. Aztán lehet harcolni a számlákkal is, lehet harcolni a magyar valósággal, az egyházunk valósággal, ez is egy vívódása lehet az embernek. Tehát, hogyha tényleg végignézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy egy lelki és egy testi nagy harc folyik ezen a földön, és a hívő emberek sem vonódnak ki ebből a harcból azért, mert hívők lesznek. Sőt, a hívő emberek már nem csak egy testi harcot folytatnak a világgal, meg mindennel, hanem egy újabb sík is belép ebbe, az a bizonyos negyedik dimenzió, vagy nem tudom, hogy mondjuk a túlvilágnak is a harca. Tehát egy ilyen kozmikus, hatalmas küzdelemben vagyunk benne. És ott van ugye a hívő életben az óembernek és az új embernek a szakadatlan harca. És hát talán itt két részre lehet osztani, hogy aki elindul a hitben, meg mondjuk aki már úgy több éve benne van a hitben. Hogy mi, akik esetleg már régebb óta hívők vagyunk, hát hogy állunk mi ezzel, hogy az óember, hogy már olyan kicsinek gondoljuk, vagy megvan-e még, vagy van-e még harc egyáltalán. Illetve aki mondjuk most ér meg, vagy most kezd el egy új élet után keresgélni, az meg megérezheti azt, hogy azért az embert a bűnhöz mély érzelmi szálak kötözik sokszor. De amikor valami gond szokta érni az embert, valami nagy trauma, akkor mi az első? Na, megyek és leiszom magam. Ugye? Nem sikerült egy vizsga, és akkor hát én most aztán teljesen kiütöm magamat. És ez is egy érdekes dolog, hogy hát ugye van egy problémája az embernek, és hát mihez nyúl valami olyan dologhoz, ami érezzük, hogy nem igazán ad megoldást. És az az ember, aki egy ilyen attitűdből, egy ilyen felfogásból állt, akkor mondjuk pedig, hogy egy alkoholista, vagy bármilyen más függőségben szenvedő ember át akar lépni egy új életbe, számolnia kell azzal, hogy ezek az érzelmi szálak, amik a bűnhöz fűznek, ezek nem szakadnak el egykönnyen. Ezek utána is meglesznek, és az ember sajnos vágyik rá, és ez lesz tulajdonképpen az óemberi küzdelem. Vagy amikor vizsgára készül az ember, valaki feszültebb, akkor is ugye nagyobb a hajlama az embernek arra, hogy bűnkövessen el, vagy bűnös gondolatai vannak. Tehát tényleg sokszor érzelmi szálak fűznek a bűnhöz. És nem lehet egy szempillantás alatt ezeket a szálakat elszakítani. Nem lehet csak úgy azt mondani, hogy na most akkor innentől vége. Hanem sokszor ez tényleg, van akinél olyan a megtérés, hogy ezek egy szemvillanásra eltűnik, de van akinél ezek hosszabb ideig tartanak. Egyszer beszélgettem a tesómmal, tehát tudjátok, hogy velünk volt ifi hétvégén, és ő is megértette azt, hogy egy 20-akárhány évig úgymond hitetlen életből nem lehet csak egy szemvillanás alatt átlépni egy új életbe, tehát ami ott abban az életben történt, azoknak rendeződni kell, és azokhoz idő kell. De ez is egy küzdelem, hogy küzdjem át magamat az Úrhoz, hogy gyökerezzek meg az Úrnak a szeretetében, hogy azok a szálak, amik a bűnhöz, egy bűnös élethez kötöttek, bűnös párkapcsolat, vagy bűnös társaság, vagy egy bűnös szokáshoz kötött érzelmileg, az én érzelmi szálaimat ne ezekbe a bűnökbe elégítsen ki, mert ilyenkor az ember, aki általában ilyen később tér meg, az sokszor magányos is. Hát nem igazán fűzik érzelmi szálak egymáshoz, emberekhez. Nem igazán tudja megragadni Istennek a szeretetét. Ott van a gond, azt gondolom, ami hívő életünkben, a harcban is, amikor valaki megtérés, és még gyengék a szálak az Istenhez. Nem igazán szeretett kapcsolatról van szó az Istennel való kapcsolatában, és talán ezért gyenge a harc, vagy ezért gyengékedik, vagy ezért erőtlenedik meg a harcban. Tehát nem véletlenül mondja azt az Isten igéje, hogy gyökerezzetek meg az Istennek a szeretetében. És ez nagyon fontos, hogy tényleg ez is egy harc, hogy megvívni ezt, hogy ezek a szálak, amik egy régi életből idefűznek, vagy odafűznek még azokat, így, de mondjuk az ifibe fűzzem másokhoz. Meg fűzzem azt a nagy hatalmas szálat Istenhez is, és az a szál az meg tényleg egy szeretett kapcsolat legyen az Istenhez, és ne valami másnak a szála, ne valami pogány vallásosságnak a szála, hogy én teszek valamit, és akkor én hozom az Istennek az én kis ajándékaimat, és akkor ő szeret ezért, és akkor ennyi a hívő kapcsolat, pedig nem erről van szó az Istennel való kapcsolatban. Tehát csak azt szerettem volna mondani, hogy aki mondjuk óemberi bűneivel küzd, azon kell harcolni, hogy ezek a szálak, amik a bűnökhöz kötnek, régi bűnökhöz, azok oda köttessenek Istenhez. Aztán most nyáron voltam egy török-görög kéthetes úton, és ott valahogy beszélgettünk egy lelkész nő volt, aki most nem tudom pontosan Borinak hívják, de ő mondta azt a példát, hogy valaki küzdött nagyon a haragjával, tehát családi sérelmek miatt sok harag gyűlt össze a szíve mélyén, sok rossz emlék, sok düh, és nagyon rossz volt a családdal való kapcsolat, apjával, anyával, és akkor mondta ezt neki a lelkésznő, hogy nézd, vagy szembeszállsz a haragoddal, vagy a haragod fog legyőzni téged. És itt is az jön szem, itt is azzal találkozunk, hogy ez is egy küzdelem, hogy szembeszállni bizony olyan múltbeli dolgokkal, amikkel nehéz szembenézni, vagy vagy nehéz esetleg, már, ha rágondolok, már akkor is elszomorodok. Mert sokszor az ilyen múltban történt dolgok mélyen el vannak ásva, egy gyerekkori sérelem, vagy bármilyen ilyen dolog, és aztán az tényleg nagyon sok káros, hát nem tudom, hogy jó ez a szó, de ilyen devianciát, meg deviáns viselkedést, vagy másfajta függőségeket okozhat ez a harag, hogy valaki nem néz szembe azzal, hogy mi van a szíve mélyén. Nem néz szembe azzal, hogy valójában ő most tényleg haragszik. Sokszor az ember tagadja ezt is, és nem mer ezzel szembenézni. Tehát ez is egy ilyen harc. Aztán kicsit könnyedebb vizekre evezve, van-e olyan, hogy egy emberi természettel kell, hogy harcoljon az ember. Szembeszálljon mondjuk azzal, hogy sportol, és akkor elönti a fejét a méreg, vörös lesz, és kiabál a focipályán. Mert én már találkoztam ilyennel is, meg hát jó magam is, azért el tudok néha pöccenni. Aztán valakinek lehet a káromkodás is egy ilyen harc, egy ilyen ellenfél, amit le kell küzdeni. Aztán lehet mondjuk az, hogy hazudik, vagy úgy megmásítja egy kicsit a valóságot. Aztán lehet az, hogy nagyképű, de az is lehet, hogy túl szerény. Az is szerintem ugyanakkor a bűn, mintha valaki túl sokat gondol magáról, mint az, hogyha valaki túl keveset. Szerintem mind a kettő ugyanúgy káros lehet. Aztán még ilyen lehet, nem sorolom tovább, hát tudjuk mi ezeket, meg sok minden van, mondjuk az álszerenység is ugye még ide jön, vagy az, hogy túlfélénk, túlharsány, önző, stb. Tehát ezekkel is el lehet kezdeni harcolni és küzdeni. És aztán lehet mondjuk küzdeni barátságokért. Ismerek olyanokat, akik nagyon nehezen élik meg azt, hogy elvesztenek bizonyos barátságokat. Vagy hát mi már most már talán kezdünk abba a korszakba érkezni, hogy a szülőkről való leválás. Ez is baromira nehéz. És nagyon-nagyon fájdalmas. És rettenetes, kemény harc. És nem úgy van az, hogy én leváltam otthonról, és akkor én teljesen egyedül meg vagyok, és el vagyok, és jól érzem magamat, hanem azok a szálak, amik korábban odafűztek az apukámhoz, anyukámhoz, vagy testvéreimhez, vagy nem tudom kihez, azokat a szálakat, azok ott lifegnek az emberbe, azokat újra valakihez kötni kell. Az nem úgy van, hogy a hívő ember egy Jedi lovag, és akkor csak az Istennel van, és én az Istennel vagyok, és én egy akkora ász vagyok. Ez egyáltalán nem így működik, hogy csak az Isten meg én, hanem ugye azt mondja az Isten, hogy ahol ketten vagy hárman. Nem azt mondja, hogy te ott vagy, nekem ez a lényeg. Nem, hanem azt, hogy ketten vagy hárman. És nem is azt mondja, hogy ez a kettő nem is szól egymáshoz, tehát már valahol a Biblia feltételezi azt, hogy ti így imádkozzatok, nem azt, hogy te így imádkozzál. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek a szálak, amik elszakadnak akarva, akaratlanul, és ez a sorsunk, ez a időszak jön, elmennek külföldre ifi tagok, elmennek emberek az ifiből. Szóval ezeket a szálakat meg kell tudni valakihez máshoz kötni. Tehát új barátságokra van szükség. Amikor alkoholizmusról tanultunk, vagy valamennyit hallottunk, akkor elmondták, hogy a legtöbbször az a probléma, hogy ugye mondjuk például tegyünk föl, hogy van egy panel közösség. Ugye mi történt, hogy falusi közösség, ugye volt a kulákosítás, elvették a falusiaknak a mindenét, ami volt, ellehetetlenültek falun, hát nem tértek más, ugye jöttek a panel rengetegekbe, elkezdtek melózni. Vasgyárban, nem tudom hol. És aztán bekerültek egy ilyen közösségbe, ahol senkit nem ismertek, korábbi szálak elszakadtak, új szálakat nem találtak, mihez fordultak, italhoz, drogokhoz, vagy más dolgokhoz. Tehát előjött az, hogy a panelházak sok nyomorult élet gyűlt össze, és ez tényleg nagyon fontos, hogy aki mondjuk kikerül egy bizonyos közegből, vagy elvesz valamilyen szálakat, elszakadna bizonyos szálak, akkor próbáljon meg új szálakat fűzni, hogy legyen társasága, legyen barátsága, legyen közössége. Mert aztán ez tényleg utána vezethet depresszióhoz is, meg vezethet sok mindenféle más problémához. De lehet, hogy éppenséggel az a baja az illetőnek, hogy a szüleivel nincsen jó kapcsolata. Tehát azt mondjuk, hogy ő levált, azt gondolja magáról, hogy a leválás azt jelenti, hogy nekem már nincs szükségem arra, hogy velük többet beszélj. Nekem például az volt, hogy azt gondoltam, hogy az a leválás, hogy hát én elhagyom őket, és akkor végre mi is viszontlátásra. De közben a pénzemet meg még tőlük kapom, mert tanulok. De Van, akinek lehet, hogy éppen ez a problémája, hogy valami olyan dolog van, ami a szülei felé egyfajta szál nem fűzi, hanem van valami, ami terheli a kapcsolatukat, és ezért nem működik igazán az ember érzelmileg, nem tud működni, nem tud rendesen megállni a lábán. Tehát nagyon fontos ez, hogy azért nem azt jelenti a leválás, hogy akkor végleg elszakítom, hanem én úgy fogalmaztam meg magamnak a szülőkről való leválást, hogy azt jelenti, hogy fölmerem vállalni a gondolataimat akár velük szemben is. Vagy fölmerem vállalni azt, hogy mit gondolok róluk, persze minden szeretetben, vagy fölmerem vállalni azt, hogy én mit gondolok, és hogy én hogy érzek. Fölmerem vállalni velük szemben az érzelmeimet. Nem az van, hogy te kisgyerek, te hallgassál, neked nincsen jogod szólni, meg te neked most hús van, hanem tényleg az van, hogy merek szólni. Hát ebből is látjuk, hogy most ezen nagyon messzire el tudnánk itt menni, de az emberi kapcsolatokban is rengeteg harc van, és küzdeni kell egy barátságért is, vagy új barátságért is, vagy a szülőkkel való kapcsolatért is, hát sok mindenben itt küzdelem van. És amit én sokszor látok, és ez a második, amiről szeretnék beszélni, hogy nem arról van szó, ugye, hogy akkor most, jaj, tiszteletes úr, ugyan már hagyjuk már ezt az imádkozást, hát most tenni kell a dolgunkat. Vagy, jaj, tiszteletes úr, most én vagyok a nagy kegyes, hát nem cselekedni kell, hát üljünk le és imádkozni. Ugye szokott lenni ez a billegés, hogy most imádság vagy harc. És ez az ige meg azt mondja, hogy harc közben is imádkozzatok, hogy a harc közben imádkozzunk. Most ez mit jelent nekünk ma? Mit jelenthet nekünk ma az, hogy harc közben is imádkozni? Hát jelentheti azt, hogy például egy lelkigondozói tapasztalatot elmesélt egy lelkész nekem, vagy Kálmán bácsi is többször már erre bizonságot tett, hogy valaki leült mellé, nem látta igazán azelőtt, nem ismerte az illetőt, elkezdi mondani az illető a problémáját, elkezdenek beszélgetni, amikor elhallgat az illető, úgy látszik, hogy kiöntötte az egész kis kosarát, ami volt neki, és akkor ott ült Kálmán bácsi, és nem tudta, hogy mit mondjon az illetőnek. És akkor elkezd csöndesen magába imádkozni, hogy uram, most mit mondjak, itt ül velem szemben valaki, és én kezdek el okoskodni, hanem semmi értelme. Most abból az lesz, hogy vagy megbántom, vagy úgy jövök ki belőle, hogy most én vagyok a nagy okos, és akkor de megmondtam neki a tutit, meg intézzük el az egészet, terhes nekem az, hogy itt ül valaki, hanem uram, adj valami gondolatot jut. Ez jelenti azt, hogy harc közben is imád. Miközben ott a lelkész harcol azért a másik valakiért, akkor imádkozik. És többször elmondta, vagy Kálmácsi mondta, hogy többször volt neki az, hogy eszébe jutott valami, ő elmondta, és aztán vagy ott rögtön, vagy pár hét múlva, pár nap múlva mondta azt az illető, hogy ez az ige neki nagyon sokat segített. Hogy őt ez az ige megtartotta. És ez jelenti például azt, hogy harc közben is lehet imádkozni. Aztán eszembe jut még egy példa, amikor az Isten tőled tesz hitáltal című könyvet, a Neszmélyi Árvaháznak a történetét, ha olvassuk, nagyon jó íromány, nagyon ajánlom elolvasni, mert nagyon, nagyon mély bizonyságtétel, és nagyon sok megdöbbentő dolog van, hogy az Úr hogyan cselekedett. Elmondta az ottani, nem tudom, valamilyen Margit, nem tudom most írtam a nevét, hogy kivitték a gyerekeket az árvaházból a Dunára, és valami szigetre kimentek valahogy, nem tudom pontosan, hogy van, de a lényeg az, hogy ott fülöttek a gyerekek, és akkor nagy hirtelen az egyik gyerek elkezdett fúldokolni, mert gondolom azt hitte, hogy tud úszni, vagy nem tud a homokpadon, ugye elkezdett mászkálni, és ugye hát tudjuk, hogy a folyómeder az sokszor meg elég szeszélyes tud lenni, és elkezdett a gyerek fúldokolni. Most mit csináljon a néni, aki ugye a gyerekekre vigyáz egymaga, vagy nem tudom, hanyag magukkal voltak, de hát ugye többnyire ilyenkor nők vannak ott, és akkor ott valami eszébe jut, hogy mit tegyen. Hogy ugye van egy pánik helyzet, ugye sokszor mi van, az ember elkezd fölle rohangálni, és igazán de nem történik semmi, de ő ott abban a helyzetben higgadt tudott maradni, abban a helyzetben tudott fölfele tekinteni, fölfele nézni, és a harc közben tudott imádkozni. Aztán az előzbiekhez lehetett volna említeni ezt, hogy harc a gondolatokkal, hogy nem akarok valamit, hogy eszembe jusson, de mégis eszembe jut. És most nem csak parázna gondolatokra lehet gondolni, hanem lehet kétségeskedésre is gondolni mondjuk. vagy másfajta, vagy a harag, az indulatnak a gondolatai, hogy valakivel elkezdünk vitatkozni, és akkor eszembe jut, hogy de jó lenne neki egyet most behúzni, meg elintézni ezt az egészet ennyire. De ez is ugyanolyan bűnös gondolat, mint hogyha mondjuk más kényszeresség jut eszembe. De ilyenkor is lehet imádkozni, és ez is egy harc, ugye a gondolatokkal is lehet harcolni, és ilyenkor is ne adjam föl, hanem a harc közben is imádkozok. És ami a legnagyobb probléma, hogy végignézve mondjuk a teológiának a közösségén, vagy így a mi közösségünkön, én sokszor azt látom, és az a legnagyobb baj, hogy se harc, meg se imádság. Hogy se nem harcol az illető, és se nem imádkozik. Teljes beletörődés valamibe, én ilyen vagyok, én nem tudok változni. Ami történt, az annál már jobb nem lehet, minden csak rosszabb lehet. Nem mer valamivel ugye szembenézni az illető, nem meri feldolgozni a családi problémáit, nem mer szembenézni azzal, hogy ki, mi, milyen, nem mer kimondani dolgokat magáról, vagy nem meri kimondani azt, hogy én bajban vagyok, nem mer segítséget kérni, odafordulni valakihez, nem mer oda menni vagy a lelkészhez, vagy ifi vezetőhöz, vagy valaki ifi társához, akivel jóban van, fél, hogy mit gondolnak róla, vagy mit fognak szólni ahhoz, és talán sokszor lehet, hogy a gűk is bennünk, hogy hát majd én megoldom magamnak. És tényleg én sokszor ezt látom, hogy ez a legnagyobb probléma, nem az, hogy most imádkozunk, vagy teszünk valamit, hanem az, hogy se imádság, meg se harc, se cselekedet. És sokan így maradnak ott egy adott állapotban, hogy se harc, se imádság. És mind a kettőre szükség van, harcra is, meg imádkozásra is. Nem lehet az egyiket a másiknak a rovására leírni, vagy fölmagasztalni. Aztán ami eszembe jutott, hogy mikor mondunk így csődöt, hogy se harc, meg se imádság. Azért voltak úgy páran sajnos mostanában, hogy ott hagyják az ifit. Nem vállalják a harcot. Vagy van olyan, hogy elkezdene beilleszkedni, elkezd járni az ifire, és ezt a harcot sem vállalja tovább, mert nehéz. Ezt senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Meg senki nem mondta, hogy nem lehet egyszer nehéz mondjuk ifibe járni, nem lehet mindig könnyű. De ez a kérdés, hogy az ember vállalja-e azt a harcot. És én sokszor ezt látom, hogy se imádság, meg se harc, nem vállalom ezt a küzdelmet, nem vállalom ezt a nehézséget. Mert ugye erről szól a mai világ, hogy gyere a nem tudom milyen biztosítóhoz, meg vegyél ilyen cipőt, meg ilyen kocsit, és akkor minden annyira klafa lesz, hogy nem, ez nem igaz. Hazugság, amit ránk árasztanak, és én azt gondolom, hogy már talán olyan millióban övünk föl, hogy ha valami harccal szembe találkozunk, akkor az csak rossz lehet. Pedig ez az életünknek a velejárója a harc. És aztán az a gyülekezet, mert van ilyen gyülekezet is, amelyikben nem beszélnek a harcról, hanem csak be kell ülni a fotelba, és akkor elzsibbadunk, meg nem tudom mi. De az nem az életre nevel, vagy nem az életre, nem az igazságról beszél. Hát azért erről is ugye gondolkozhatunk, hogy milyen gyülekezetbe járunk, hogy ahol engem elzsibbasztanak, vagy ahol tényleg szembesítnek azzal, hogy öreg, ez van, ez vagy, ez a helyzeted, arra tovább nem lesz könnyű. Ugye Jézus is, ő soha nem mondta, hogy itt, sőt, nagyon keményen megmondta, hogy mi lesz a sorsunk. Aztán ugye a beilleszkedés sem könnyű, meg nem lesz zökkenőmentes, nem lesz súrlódásmentes. Én azt láttam, saját magamon láttam azt, hogy sokáig nem mertem úgy viselkedni, aki vagyok. Mert féltem attól, hogy mi lesz, hogy mit szólnak hozzá. Vagy nem mertem valakihez oda menni, és nem mertem neki elmondani azt, hogy mik a problémáim. Szóval félünk attól, hogy mit fognak hozzá szólni, félünk megnyílni, és aztán nem lesznek szálaink egymáshoz, nem lesznek érzelmi szálaink, csak vergődünk, keressük a boldogságot, pedig az lenne a boldogság, vagy az a boldogság, amikor az embert elfogadják. Amikor megérti azt, hogy az Isten engem elfogadott, megváltott, Krisztus Jézusért úgy néz rám, mintha az ő életét élne, mint a Jézus Krisztusnak az életét, és ugyanezzel az indulattal egymás felé is, befogadva egymást. Csak sokszor nem merjük fölvállalni, nem merjük, sokszor talán föl is nagyítjuk azt, hogy hát ez a harc aztán olyan harc lesz, majd én elmondom neki, és majd úgy hátba vereget, vagy úgy megfed, meg nem tudom, és nem így van. Én ezt látom, hogy hogy sokszor a beilleszkedést, meg az egymáshoz való közeledést túl nagy harcnak nagyítjuk föl. Szóval ez itt a nagy kérdés, mondjuk az ifinkre nézve is, hogy mi a jövője az ifinek, hogy hogyan lesz. Merjük-e vállalni ezt a harcot is? Vagy azt mondjuk, hogy köszönöm szépen, nekem a harcból elég volt, nekem itt most izé kéne beülni a fotelba, és akkor engem így zsíbasszanak el. Tényleg ez van, hogy az ifiért nem csak az az öt ember küzdhet, aki ifi vezető, nem csak az vállalhat föl egy harcot, hanem az is, aki most jön ide, vagy régebb óta van itt, vagy egy pár hónapja van itt. Tehát ez is egy kérdés, hogy merjük-e vállalni ezt a harcot. Mert ez is harc. És nem lesz könnyű az se, hogy valakit befogadjunk. Az is sokszor lehet nehéz. Az is lehet sokszor harc, és lehet teher számunkra. De harc közben is imádkozzunk, és ne legyen az, hogy se harc, se imádkozás. Aztán itt az igében azt olvassuk, hogy harcedzett erős férfiak azok, akik küzdenek. Olvassuk azt, hogy kard, pajzs, jól fegyverzett, tehát harcedzett valószínű, hogy már készültek erre a csatára, valószínű, hogy voltak korábban harcaik. Aztán látjuk azt is, hogy még íjászok is vannak velük, na hát aztán ez meg már a teljes harci felkészültség. És azt is mondhatnánk, hogy hát ezek az emberek annyira tutik, itt most már nincsen szükség arra, hogy imádkozzunk. És mégis imádkoznak. És nem felejtik el azt, annak ellenére is, hogyha most jó paszban vannak, úgy néz ki, hogy tényleg helyt tudnak állni, akkor sem felejtik el az Istent. Akkor is tudják azt, hogy egyedül nem megy, hanem imádkozni kell. Nem arról van szó, hogy amit már valamennyire említettem, és nem arról van szó, hogy most valaki elkezd mondjuk egy ifibe járni, és akkor abban az ifiben van öt Jedi lovag, aki az ifi vezető, vagy nem tudom, hogy ilyen hídben, húden, nagy torony magasan járnak. Egyáltalán nem erről szól a hívő élet, hanem arról, hogy az Istennek a kegyelme valakin keresztül hogy árad ki mások felé. És arról van szó, nem arról van szó, hogy most valaki bejön az ifibe, hogy és akkor hú, én még csak most csatlakoztam, és jaj, én meg se szólalok, meg én nem is akarom igazán fölvállalni magam, meg mondjuk, ugye Madinak hatalmas ige ismerete van, és hát jaj, bocsánat, hogy mertem egy igét említeni, a helyet nem nagyon tudom, és akkor Madi egyből mondja, hogy hol van. De nem erről van szó, hogy itt vannak hűdejók, meg aki most jött be, vagy most kezd el járni, az meg hűde kevés, meg hűde. Egyáltalán nem erről szól az Úrral való közösség, és nem arról szól, hogy vannak itt nagy ágyuk, akik már olyan hatalmas áldozati ajándékokat tudnak vinni az Istenhez, meg olyan hihetetlen nagy győzelmeket. Nem erről szól a hívő élet, hogy én most már nagyon tuti vagyok, nagyon tuti a fegyverzetem, megizmosodtam, olyan biblia ismeretem van, hogy ihaj, még a lelkészt is meg tudom izzasztani, vagy nem tudom. És akkor én imádkozok, és viszem az Istenhez ezt a fantasztikus hívő embert. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó itt az igében is, hogy annak ellenére, hogy valaki harcedzett, képzett, jól felszerelt, ennek ellenére is imádkozik, és ennek ellenére is az imádságában kifejeződik az, hogy egyedül nem megy igazán. Csak az Istennel megy. Tehát Istennel ugye összeköttetésben lehetünk az ő fián keresztül. Ugye Jézus Krisztus az ajtó, rajta keresztül lehet ezzel a mennyei édesatyával találkozni. Aztán a másik, ami még ide köthető, hogy annak ellenére, hogy itt harcedzett férfiak vannak, meg erős férfiak, jó felfegyverzettek, sokszor ez komoly idegháború is a harc. És attól sem kell megijedni, hogy valaki mondjuk depressziós lesz, valaki mondjuk bedobja a törülközőt. Ez sokszor nagyon kemény, sokszor hosszú ideig tartó harc a hívő élet. És talán akkor sokkal nehezebb imádkozni, amikor az ember nagyon mélyen van. Amikor azt érzi, hogy nincs tovább. Amikor nem látja az útját, hogy hogyan tovább. Olyankor is figyeljünk arra, hogy azt mondja az ige, hogy harc közben is imádkozni. Amikor körül van véve a város, és ostromolják, és sokáig éheztetnek, meg sok minden gond van, akkor is legyen ott az, hogy imádkozzak, és ne felejtsem el, hogy harc közben is imádkozzak. Aztán még itt eszembe jutott, hogyha végignézzük az egyházunknak a nagyjait, hát kezdjük Jézus Krisztussal. Hát ő is azért került kutyaszorítóba, ott a Gecsemáné kertbe, amikor tudta, hogy keresztre kell mennie. Hát nem volt neki se könnyű az, meg nem egy emberként élte ő ezt meg. És vértizadva imádkozik, de imádkozik, és nem azt mondja, hogy én kész, nekem elég, én nem bírom ezt tovább. És imádkozik, és onnan fölülről kap ebbe az idegháborúba erőt. És már az adhat neki erőt, hogy elmondja, hogy kibeszéljem, hogy valakinek elmondom az Úrnak azt, ami a szívemben van. Aztán, ha megnézzük Pált, ugye ő is imádkozik, meg többször, meg van, most olvastuk az apostolok cselekedeteiből, hogy börtönbe kerülnek, megveretik őket, és hát mi van? Imádkoznak. És ennyire mondhatnánk azt is, hogy egyszerű az egész, de azért nem ennyire egyszerű. Nem olyan könnyű ez, de ezt jó volna tényleg a hívő, a hit atyaitól eltanulni, hogy imádkozzunk. Aztán mondjuk kicsit előrébb lépve, mondjuk ott van Luther, aki ugye azt mondja, hogy ma több dolgom van, akkor többet imádkozok. Ennyire egyszerű az egész. Vagy ott van mondjuk Spurgeon, az 1800-as évek második feléből van egy híres imaszőnyege, amin két luk van. A térdeinek a nyoma. És ugye azt is mondhatnánk, hogy hát ezek nagyon jó felfegyverzett, iszonyat nagy lángelmék, de ugyanakkor meg azt látjuk, hogy nagyon sokat imádkoztak. Vagy ott van mondjuk az öreg szikszai féle imádságos könyv, vagy Rádai Pálnak is van imádságos könyve, Ravasz Lászlónak és Uraközi Gyulának a 20. században, 50 évvel ezelőtt éltek. Ők is, nekik is nagyon fontos volt az imádságuk, nem véletlenül írtak imádságos könyveket. Nem arról van szó, hogy valaki lángelme, és akkor neki nem kell imádkozni, vagy nem arról van szó, hogy valaki olyan hihetetlen elme, és olyan fegyverzete van, hanem arról van szó, hogy ez a nagyon okos, meg a nagyon tehetséges emberek számára is ez egy idegölő harc, amit csak imádkozva lehet elviselni. Hát akkor mondjuk mennyivel inkább nekünk, akik nem vagyunk lángelmék, vagy nem vagyunk lutherek, nem vagyunk kávinok, nem vagyunk pálapostolok, mennyivel inkább igaz ez ránk, hogy imádkozzunk, és tényleg az imádságban fölülről lehet kapni a töltést, mert tényleg ki tud idegelődni az ember harc közben. Aztán mondjuk Jézusról még fölírtam ezt, hogy ugye az ő az egész munkásságában ott van az imádság, az 5000 ember megvendégelésénél. Vagy ott van Lázárnak a feltámasztásánál, ott egészen az jön ki, hogy tudtam is, atyám, hogy te mindig meghallgatsz engem, mintha állandó összeköttetésben lenne az Istennel. Aztán ugye a halálát már említettük, hogy előtte is végig imádkozik. Tehát ez a harmadik, amit szerettem volna nagyon hangsúlyozni, hogy imádkozzunk, és onnan fölülről lehet a harc közben a töltést kapni, mert tényleg sokszor idegelődhetünk, és keményen megfáraszthat a harc idegileg. Aztán, amit még itt csak egy rövid gondolatként megemlítettem, hogy utolsóként, hogy nem a körülményeket nézi az Isten. Lehet, hogy csata van, lehet, hogy zaj van, lehet, hogy veszekedés, meg vagdalkozás ugye ott a csata közben. De nem ezt nézi az Isten, hogy most éppen miféle nagy liturgiával imádkozok, vagy hogyan. Az is fontos persze, hogy vonuljak el, tegyem félre a dolgaimat, tudjak Istenre figyelni. De az Isten nem ilyen, hogy ő visszakozna attól, hogy most éppen abban a helyzetben, amiben vagyok, imádkozzak. Ő nem így tekint a mi imádságaink. Ő neki nem arra van szüksége, hogy nagy áldozatok és hatalmas nagy fény, csillogás és csinnadratával tárjuk elé a mi dolgainkat, hanem neki az a fontos, ami a szívben van. És ha mondjuk arra gondolunk, hogy ahogy Jézus az Emmausi tanítványokhoz viszonyult, ott se az volt, hogy na mi a kérésetek, nem ezzel kezdte. Nem azzal kezdte, hogy na most mi van, hát nem türelmetlenül állt hozzájuk, hanem arra volt kíváncsi, hogy mi történt, azaz, hogy mind tanakodtok, hogy mi van a szívetekben, öntsétek ki, és akkor szépen. Nem az érdekelte Jézust, hogy most milyenek vagytok, vagy hogy nem az érdekelte őt, hogy jók-e vagy nem, hogy hibáztak-e vagy nem, nem az érdekelte Jézust, hogy most, hogy éppen most ezt a dolgot nagyon gyorsan oldjuk meg, hanem maga az ember érdekelte Jézust, hogy mi van ott a szívében, és öntse ki neki a szívét. És ugye itt a történetben ez van, hogy bíztak Istenben, és ezért meghallgatta az imádságukat. És sokszor lehet, hogy nem ez a bizalom van a szívünkben, de nagyon fontos az, hogy öntsük ki neki a szívünket, ha panasszal van tele, vagy kétséggel, akkor öntsük ki neki azt, hogy miért van tele kétséggel, hogy miért van panasz a szívünkben, hogy kire van panaszunk. Uram, te látod, hogy neheztelek erre a valakire, de nem akarok, de nem tudok, mert egyszerűen ember vagyok, és egyszerűen tele vagyok ilyen indulatokkal, kérlek, hogy vedd el. De az nem úgy megy, hogy majd én elnyomom magamba a panaszomat, és akkor majd mehetek akkor utána imádkozni az Istenhez. Hanem úgy van az, hogy ha nekünk szeretett kapcsolatunk van, akkor én kiöntöm neki a szívemet. És elmondom neki, hogy mi van a szívembe, és aztán kérem, hogy segítsen. Mert én neki akarok engedelmeskedni. Ha kell, akkor a haragomat soroljam föl. És abban meg egészen biztos vagyok, hogy az Isten nem fog úgy ránk nézni, hogy na most már elég volt, meg menjél innen el, hanem biztos, hogy ő sokkal jobban szeret annál, mint ahogy mi el tudnánk ezt képzelni. És aztán ugye tudjuk, hogy Illésnek a történetét is, hogy ő is ugye megerőtlenedett, kiment a pusztába, elege volt a harcból, ugye az egész királyság szinte ellene volt, meg szerették volna sokan megölni. Kimegy a pusztába, és uram, hát tegyél el engem lábalór, nekem már nincs, nem akarom tovább ezt csinálni. És aztán megeteti, megaltatja, megpihenteti, beszélgetnek, imádkozik hozzá Illés, és utána új feladattal fölruházatát. Nagyon fontos ez, hogy öntsük ki Istennek a szívünket. És bízzunk az imádságnak az erejébe. Ez hihetetlenül fontos. Tehát ne legyen az, hogy én már nem imádkozok, meg nem harcolok, mert nekem ebből az egészből elegem van, és egyébként is az egész egy hülyeség. Legyen bennünk ott az, hogy tényleg az, akivel beszélek, az nekem igenis tud erőt adni. És az, amit elmondok neki, és kiöntöm neki a szívemet, igenis használni fog, és hittel kérjük azt, amit kérünk, tehát legyen bizalom abban, amit mondunk. És amit még szerettem volna elmondani, hogy Isten azt mondja, hogy ő újat cselekszik. Ő egészen újat akar kezdeni azzal is, aki most jön az ifibe, és ne felejts el, aki régebb óta jár Istennel, hogy ő teljesen újat akar velünk kezdeni, és ő hozzá úgy lehet folyamodni, hogy ez egy teljesen új kapcsolat. Mert sokszor a meglévő vagy múltban lévő emberi kapcsolatainkból próbáljuk definiálni az Istennel való kapcsolatot. És Isten egy teljesen új kapcsolatot akar velünk létesíteni, amiben benne van ez, hogy fölmerem vállalni azt, hogy mit érzek, mit gondolok, és elmerem neki mondani, és őszintén fölmerem vállalni. És egészen biztos, hogy ha emberektől mondjuk azt várnánk, hogy az lesz az emberek reakciója, hogy most már elegük van belőlem, Istennek nem ez lesz a reakciója. És végül egy Luther idézetet szeretnék felolvasni. Tehát hallottunk arról, hogy a hívőnek az élete az igenis harc, akár akarja, akár nem, ezt a harcot, ezt vállalni kell, ne legyen az, hogy se imádság és se harc, és aztán látjuk azt, hogy ne a harci fegyverekben bízunk, illetve az is fontos, az is ott lehet, de ha minden jól megy, akkor is imádkozunk Istenhez. És Isten nem azt nézi, hogy most milyen körülmények között imádkozott, vagy milyen csinnadatával, milyen nagy, szép, rendes liturgiával, hanem azt nézi, hogy a szívben mi van. És Luther írja azt az egyik beszédében, hogy testvérek, tanuljatok imádkozni. Már ez is mondjuk elgondolkoztató, hogy mi úgy gondoljuk, hogy már megtanultunk imádkozni, vagy nem kell esetleg ebbe is változni, vagy tanulni továbbra is. Nem magatokban gubbasztani, mondja Luther, fejeteket lógatni, meg csócsálni bizonyos dolgokat, meg siránkozni, meg emésztő gondolatokkal magatokat gyötörni. Ugye Luther a 16. században írja ezt. Ja Istenem, mi lesz velem, meg hogy, mint tovább. Luther azt mondja, hogy minek ez a sírás, térre lusta népség. Ugye ez is egy érdekes, igen. Ennyi, térd le Lucs tanékség. És ne az legyen, hogy sopánkodunk, meg lógatjuk az órunkat tényleg, hanem... És aztán azt mondja, hogy kezeket, szíveket fölemelni, imádkozzatok, mert én akárhányszor igazán imádkoztam, mindig többet kaptam, mint amit kértem. Ez is egy érdekes dolog, hogy imádkozunk, és tényleg az Isten mindig azt adja, amire a leginkább szükségünk van, és olyat is tud adni, amit esetleg el sem tudnánk képzelni. Én ennyit gondoltam elmondani, hogyha van kérdés, akkor azt beszéljük meg, vagy valakinek esetleg eszébe jutott még valami, akkor azt is.